Megfigyeltem, hogy minden korban az idős emberek úgy nyilatkoznak, hogy de jó, hogy én már megöregedtem, olyan rossz irányba mennek a világnak a dolgai, annyi érthetetlen és zűrzavaros dolog van, jó, hogy én már öreg vagyok, nekem már ezzel nem kell foglalkoznom. És az idős emberek így megnyugtatják magukat, hogy ők már kifele mennek, és a világ zűrzavaros dolgaival ők már nem kívánnak foglalkozni. És hozzáteszik, hogy de azért féltem a fiamat, az unokámat, a dédunokámat, mi lesz ebből a világból? Milyen rossz irányba mennek a dolgok? Ha te is így gondolkozol, akkor lehet, hogy már kezdesz öregedni. Ugyanis a másik oldalon azt is megfigyeltem, hogy a fiatalok mindezeket hallva és ugyanabban a világban élve, mindent látva és mindent megtapasztalva azt mondják, hogy semmi probléma nincs, mindig is voltak problémák és nehézségek, válságok, a világ hullámzik, és néha könnyebb, és néha nehezebb időszakban megy bele, de hát megoldjuk. Eddig is megtörtént mindig az, hogy jön valami megoldás, az élet megy tovább, tehát nincs semmi probléma. Ha te így gondolkozol, akkor lehet, hogy te vagy a fiatal, aki nem úgy érzed, hogy milyen rossz irányba mennek a dolgok, és ezzel már nem lehet mit kezdeni. Tényleg merre tart a világ? Mi vár ránk a jövőbe, és milyen irányba megyünk egyáltalán? Tényleg rossz irányba, vagy nagyon jó irányba? Hogy ez teljesen szubjektív, hogy mi hogy ítéljük meg ezt az egész folyamatot, amiben a világ előre halad lépésről lépésre. Erre a kérdésre, hogy merre tart a világ, és mi vár ránk a jövőben, hát nagyon sok ember keresi a választ. Vannak olyan jövőkutatók, akik nagyon jól élnek ebből az egészből, és mindenféle válaszokat próbálnak megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy mi vár ránk 5 év múlva, 20 év múlva, vagy 100 év múlva, hogy merre is fog menni a világ. És persze jönnek a proféták, akár a hamis proféták, vagy az igaz proféták, és mondják a válaszokat, hogy igen, a világ ilyen és ilyen lépésekben ebben az irányban fog tovább menni. Szóval mindenféle válaszok jönnek, és ebből meg kell találni valahogy a tisztát, a jót, a helyest, ami tényleg jó irányba befolyásol bennünket, és segít abban, hogy jól értsük meg a dolgokat. Ezért szeretném most Péter apostolt idézni. Péter apostol ezt mondja a második levelének az első része, 19. versétől, hogy egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, mint a sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag a szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem emberek akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Péter azt mondja, hogy a sok-sok hang közül, amit hallasz majd, hogy merre megy a világ és mi lesz ezután, mindenféle információ közül válasz ki azt az egyet, ami az Isten prófétai üzenete. És ez lehet, hogy ebben a hatalmas nagy zűrzavarban úgy jön eléd, mintha egy sötétben lennél. Képzelj el most egy sötétséget, vagy talán csukd be a szemed, és várj néhány másodpercet, és amikor így a sötétség tényleg kialakul a szemedben, és képzeld el azt, hogy van távol valahol egyetlen egy kis fény. És ez az egy kis fény vezetni fog téged. Ez a valóságban is így van. És Péter ezt mondja, ezt a képet használja, hogy olyan nagy sötétség van körülöttünk, ez a sok információ, egy zűrzavart, egy sötétséget eredményez, de van egy fényforrás, van egy olyan kis világosság, ami a prófétai üzenet, ami az Isten szava, amire, hogyha jól teszed, hogyha figyelsz rá, mert ez jó irányba irányít téged. És ezt a kis fényforrást, hogy felfedezd, hogy megértsd, ez az Isten szelleme kell, a Szentlélek kell. Enélkül soha nem fogod meglátni, enélkül soha nem fogod jól értelmezni a dolgokat. Vagyis meg kell térni, engedni kell, hogy az Isten lelke betöltse az életünket, és miután ez megtörténik, látni fogjuk ezt a kis fényforrást, a prófétai üzenetet, az Isten szavát, és tudunk neki engedelmeskedni, és jó irányba tudunk menni. Én ma szeretném azt a prófétai üzenetet továbbítani nektek, amit a legnagyobb próféta mondott el, a prófétáknak a prófétája, maga Jézus Krisztus. Amikor itt járt a Földön, akkor beszélt arról, hogy a világnak az utolsó idejében, ebben a világkorszaknak az utolsó idejében, amiben most vagyunk, ha ezt meg akarjuk érteni, akkor úgy tudjuk legjobban megérteni, hogyha összehasonlítjuk a szülőnőnek a fájdalmait és a szülésnek az eseményét a világnak az eseményeivel. Jézus beszél erről a János evangéliumának a 16. részében is, de most én a Máté evangéliumának a 24. részéből szeretném felolvasni ezt a prófétai üzenetet, amit Jézus mond. És arra szeretnék kérni mindenkit, hogy figyeljünk minden szavára. Arányaiban lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez egy félelmetes dolog, de vannak benne bátorító és biztató üzenetek. És a vége mindenképpen happy end. A vége arról szól, hogy Jézus visszajön. Nos, tehát Jézus proféciája ennek a világkorszaknak a végével kapcsolatban így hangzik. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá a tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Vagyis föltették neki azt a kérdést, hogy mi vár ránk a jövőben. És Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják. Én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég, mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez még csak a vajudásnak a kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket és gyűlöltiteket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. És akkor jön el a vég. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogyan Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza a felső ruháját. Jaj a terhes és a szoptatós anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, se szombaton menekülnötök, mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. De a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek, ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobában van, ne higgyétek el, mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül, ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égből, az egek tartóérői megrendülnek, és akkor feltűnik az ember fiának a jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni a felhőn nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy halsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Hát eddig szól Jézus proféciája, ez nem a teljes profécia, csak egy részlet belőle. Tehát Jézus Krisztus bejelenti azt, hogy ez a világkorszak, amiben most élünk, ez nem tart örökké. Ennek lesz egy vége, és átalakul a világ, és következik egy újabb világkorszak. Szeretném ezt egy ábrán bemutatni. Ha látjuk ezt az ábrát, akkor ez a vízszintes vörös vonal, ez az időnek a múlását jelenti, egy idővonal. És volt egy elmúlt világkorszak, de Jézus Krisztusnak az inkarnációjával, azzal, hogy a messiás eljött erre a földre, hogy megszületett Jézus, aztán bevégezte a küldetését, meghalt a bűneinkért, és feltámadt, és dicsőségesen visszament a mennybe. Tulajdonképpen ezek az események elindították egy új világkorszaknak a kezdetét, amiben most is élünk, ez a jelen világkorszak. És ez egészen addig fog tartani, amíg Jézus Krisztus újra vissza nem jön dicsőséggel és hatalommal. És amikor ő újra visszajön és megérkezik, akkor ez a jelenlegi világkorszak, amiben élünk, ez meg fog szűnni, és jön egy újabb világkorszak, ez még nem a világ vége, át fog alakulni minden, és valami teljesen új következik. A Bibliában, a görög Bibliában a görögök ezt a világkorszakot ájonoknak nevezik. És azt mondják, hogy egy ilyen ájonok választják egymást egyikön a másik után. Egyiknek vége, és következik a másik. Ezek a világkorszakok váltják egymást. És ezt látjuk ebben az ábrában is, és Jézus erről beszél. A jelen világkorszak tehát már elkezdődött. 2000 éve ebben a világkorszakban élünk. Itt működik mindaz, amit átélünk és tapasztalunk. És ne felejtsük el tehát, hogy Jézus azt mondta, hogy akkor tudjuk megérteni ennek a világkorszaknak az eseményeit, és sőt a végéhez érő nagy eseményeket, hogyha a szülőasszonynak, a várandós asszonynak a változásaival, a fájdalmaival tudjuk ezt összehasonlítani. Hát nézzük meg ezt. Aki a jelenlévők közül, akik követik ezt az istentiszteletet, és nők, és már szültek gyereket, azoknak ez könnyű lesz. Átélték a várandóságnak az örömét, a terheit, a feszültségeit, és a születésnek az élményét, de vannak, akik nem élték még ezt át. Mindenképpen meg kell jegyeznünk, vagy tudnunk kell azt, hogy a várandóság az egy szépen lassan, lépésről lépésre alakuló és formálódó folyamat. Egyrészt az anyamékben, ahogy a magzat változik, másrészt az édesanyának a teste is folyamatosan változik. Semmi nem marad ugyanúgy, nem lehet ugyanúgy élni. Megváltozik a testméret, vagy a testsúly. Nagyon-nagyon sok várandós édesanyja beszámol arról, hogy ilyenkor megváltozik az étkezési szokás, valamit nagyon kívánnak, vagy valamit nem nagyon kívánnak, a hány ingertől a nagy étvágyig, minden keveredik és kavarodik, és sok minden megjelenik. Vagyis megváltozik minden, egy új korszak kezdődik egy édesanyának az életében azzal, hogy a magzatát várja, és lépésről lépésre halad majd a szülés felé, a születés felé. Ebben az időszakban egy édesanyának bizonyos dolgokról le kell mondani. Azért, hogy megszülessen az új magzat és egészséges legyen, az édesanya akármit nem fog megtenni. Bizonyos dolgokra nemet mond, bizonyos értelemben önmegtartóztató életet él azért, hogy a megszületendő gyermeke az egészséges legyen. És mindenféle nehézség ellenére, amit egy ilyen időszakban, ebben a néhány hónapban egy édesanyának át kell élni, azért ott van benne az a reménység, és ott van benne az az öröm, hogy ahogy telnek a napok, a hetek, hogy nem soká megszületik majd a gyermekem, és ez milyen boldog lesz, és milyen fantasztikus lesz majd akkor. Már előre készülhet erre, hiszen hallhatja a szívhangot, vagy érezheti a kis rugdosásokat, vagy a mozgásokat. És ez mind-mind reménységet ad az édesanyának arra, hogy születik majd ez a kisgyermek. Ha a világnak az eseményeire gondolunk, akkor Jézus azt mondja, hogy lépésről lépésre változnak a dolgok. És ahogy haladunk az utolsó korszak felé, tehát a jelen világkorszakunknak az utolsó eseményei felé, akkor egyre inkább gyorsulnak ezek az események majd. Jézus azzal kezdi, hogy ahogy a vég felé haladunk, ennek a világkorszaknak a vége felé, figyeljünk arra, hogy megszaporodnak a tévtanítások. Ezek a tévtanítások mindenről szólnak. Egyrészt, hogy milyen Isten, vagy egyáltalán van-e Isten, vagy nincs Isten, vagy hány Isten van. Mindenféle információ zúdul ránk. Az erkölcsi dolgokban nagyon sok információ jön, hogy kell, vagy hogy lehet élni az életet, vagy hogy nem lehet. Szabad valamit, vagy nem szabad, vagy minden szabad. Egyáltalán az élet értelmével kapcsolatos információk, utasítások, figyelmeztetések, vagy a korszellemnek a hatása nagyon-nagyon befolyásolja az embereket, és mindezt Jézus azt mondja, hogy megszaporodnak azok a tévtanítások, ez a sok információ, ami jön és elér majd bennünket, vagy elért bennünket, ezek veszélyesek lehetnek, mert eltávolítják az embert az igazi prófétai üzenettől. Amire ne felejtsük el, azt mondja Péter apostol, hogy mint korom sötétben lévő pici kis fényforrásra figyelni kell, mert az fog vezetni bennünket a Szent Szellem által ezt érzékelni tudjuk. Tehát megszaporodnak a tévtanítások. A következő ilyen dolog, amit Jézus megemlít, hogy háborúk vagy háborús hírek jönnek, népek, nemzetek egymásnak feszülnek, és mindenféle katonai akciók lesznek, és háborúk lesznek, ami fölbolygatja az embereknek a békés hétköznapjait. Beszél Jézus éhínségekről, hogy az éhező embereknek a száma az folyamatosan növekedni fog. Minden korban voltak éhezők, de az utolsó időszakban, a jelenkorszakunk utolsó időszakában az éhínségeknek a száma szaporodik, és még egy dolgot említ Jézus, hogy a földrengések és a természeti katasztrófáknak is a száma szaporodik, vagy a mértéke egyre inkább nőni fog. Tulajdonképpen azt mondja Jézus, hogy ez a vajúdás kínjainak a kezdete. Tehát ez nem a vég, hogyha ezeket látjuk és tapasztaljuk, akkor nem azt mondjuk, hogy jaj, itt a világ vége, vagy ennek a korszaknak itt a vége. Azt mondja Jézus, ha ezeket látod és tapasztalod a világban körülötted, akkor készülj arra, hogy a vajúdás elkezdődött. A vajúdás kínjainak a kezdete, így fogalmaz Jézus. Hadd kérdezzem meg, hogy te hogy érzed? Tartunk már itt, vagy már régen itt tartunk, vagy nagyon messze lesz még az, amikor ebben a korban lesz a világ? Te hogy éled meg azt, hogy a világ halad előre, hogy mikor lesz az, amikor ennek a világkorszaknak vége lesz? Jézus folytatja a prófétai üzenetet, és azt mondja, hogy ahogy halad előre a világ, hát a helyzet az fokozódik, és jönnek a szülési fájdalmak. És minden édesanyánál, aki várandós édesanyánál, amikor jönnek a szülési fájdalmak, akkor mi történik? Nagy izgalom van az egész családban, mindenki feszült, és gyorsan össze kell pakolni, és ilyenkor van az, hogy indulás a kórházba. Mert nem soká meg fog születni a gyermek. Tulajdonképpen, amikor Jézus azt mondja, hogy tovább mennek ezek az események és ezek a folyamatok, akkor a második stádiumban, ahogy a helyzet fokozódik, tehát indulunk a kórházba, mert közel van a szülés, közel van a világkorszaknak a vége. Akármilyen stresszes és akármilyen fájdalmas is ez az időszak, főleg a szülési fájdalmak miatt az édesanyának, de mégis meg kell tenni, és mennek előre a dolgok. Ha a világban nézzük, azt mondja Jézus, és folytatja ezt a prófétai üzenetet, azt mondja, hogy ezek mellett, amiket már említett, jön a következő hatás a világra, erősödnek a keresztény üldözések, és erősödnek az antiszemita hatások a világban. Tehát az újjászületett hívő emberek lesznek a céltáblában, és minden problémának ők lesznek az okai, a másik oldalon meg minden problémának a zsidó emberek lesznek az okai, meg Izrael. Aztán Jézus azt mondja, hogy ahogy haladunk előre, a gonoszság kezd megsokasodni. És emiatt, ahogy a gonoszság megsokasodik, és nem az igazság, vagy a szeretet, vagy a béke uralkodik az emberekben, vagy a társadalmakban, vagy a kapcsolatrendszerekben. Ebből következik, hogy a szeretet kihűl, nem bízunk meg egymásban, vagy az emberek nem bíznak meg egymásban, és ezért a bizalmatlanság, a távolságtartás lesz inkább jellemző az emberekre. A társadalmi kapcsolatok tehát lazulnak, vagy a társadalomnak a szövete lazul emiatt, és az emberek inkább magányosak lesznek, mint hogy átélnék a kapcsolatoknak az áldásait. Jézus azzal folytatja, hogy hamis ideológiák, proféták fognak megjelenni, és egyre hangosabban mondják azt, amit már korábban is mondtak, csak most még hangosabban és még jobban hangoztatják azokat az információkat, amelyel befolyásolni akarják az világon élő embereket, és ezek az üzenetek, amit a hamis proféták mondanak, ezek rossz információk. Ezek rossz irányba befolyásolják az embereket. Ahogy haladnak előre a folyamatok, már nem csak arról van szó, hogy valaki kitalál valamit, és akkor elmondja, vagy ír róla egy könyvet, és aki akarja, megveszi, hanem azt kell majd látnunk, hogy ezek a hamis ideológiák, hamis proféciák és téves üzenetek már nem csak úgy elhangoznak, és aki akarja, elfogadja, aki nem, hanem beépülnek a vallási, meg a politikai rendszerekbe, és egyszerűen erővel akarják irányítani az embereket majd. És Jézus azt mondja, de ne felejtsétek el, hogy bármennyire is nehéz a szülésnek a fájdalmait, vagy a vajudás kínjait átélni, de ne felejtsétek el, hogy mindeközben az evangéliumot, az Isten élő üzenetét, az igazságot az egész földön mindenütt hirdetni fogják. És nagyon-nagyon sokan hallják. És azt is mondja Jézus, hogy aki mindvégig kitart, és hisz az evangéliumban, hisz Jézusban, A sok-sok olyan információval szemben és olyan hatással szemben, ami gonosz, ami rossz irányba befolyásolná az embereket. Tehát aki mindvégig kitart, az üdvözül. Annak jó lesz. Annak az Isten országa lesz a menedék. És ha már erről beszélünk, hogy mindvégig ki kell tartani, és aki mindvégig kitart, az üdvözül. Hadd kérdezzem meg, hogy te, aki most követed ezt az Isten tiszteletet, te üdvözülsz? Te tudod azt, hogy bármi is lesz, bizonyára Jézus jön, és téged el fog vinni, és te vele leszel? Mert neked üdvösséged van? Van egy kérdés, amire fontos lenne, hogy most válaszolj. Képzeld el, hogy meghalsz, és a következő pillanatban ott vagy a menny kapujában. És valaki megkérdezi tőled, hogy miért akarsz te ide bemenni? Milyen alapon engedjünk be téged? Mit mondanál erre? Nagyon sok válasz lehet. Jó ember voltam, sok jót tettem, rendben neveltem a gyerekeimet, szerettem a férjemet vagy a feleségemet, jártam templomba, adakoztam, ezt csináltam, azt csináltam. Sok mindent föl lehet sorolni, amivel megpróbálnánk megmagyarázni, hogy igen, nekem ott a mennybe a helyem, hiszen én ide jöttem, és én jó ember vagyok. De a Biblia alapján azt kell mondani, hogy egyetlen egy jó válasz van csak erre a kérdésre. Csak akkor fognak téged beengedni, ha azt tudod kimondani, hogy Jézus a megváltód. Hogy átélted azt, hogy Jézus Krisztus megszabadított téged a bűneidtől, hogy átélted az újjászületés valóságát, hogy a Szentlélek benned lakik, és ezt nem csak mondod, hanem mivel át is élted, azonnal megnyílik előtted a mennynek a kapuja, és bemehetsz. Ha ezt nem élted át, akkor a menny kapuja nem fog megnyílni. Térjünk vissza a proféciához, Jézus Krisztusnak a proféciájához. Ő azt mondja, hogy ahogy haladunk az utolsó stádiumok felé, a jelen világkorszak utolsó mozzanatai felé, az utolsó nagy mozzanat a szülés előtt nem más, mint a nagy nyomorúság. Ebben a képben, amit látunk itt az idővonalban, egy fekete négyzetbe helyeztem el a nagy nyomorúságnak a jelölését. Tehát amikor már a nagy nyomorúság elkezdődik ennek a világkorszaknak a bizonyos évében, vagy bizonyos idejében, akkor azt kell mondani, hogy már nem csak megyünk a kórházba, mert nagyon közel van a szülés, hanem már ott vagyunk a szülőszobában. Amikor ott van egy édesanya, egy várandós édesanya a szülőszobában, akkor tudja, hogy nagyon-nagyon minimális idő kell még, és nem sokan megszületik majd a gyermeke. Jézus azt mondja, hogy amikor itt már a szülőszobában vagyunk, vagyis a nagy nyomorúságnak az ideje elkezdődik, akkor nagyon-nagyon figyelni kell, mert szinte pillanatokon belül eljön a szülésnek a pillanata. Egy pár szót hadd mondjak a nagy nyomorúságnak az idejéről. A Bibliából elég sok helyről tudjuk, nagyon sok prófétai üzenet van, ami kibontja, hogy milyen a nagy nyomorúság. Én most csak röviden szeretnék erről beszélni, és azt kell tudni, hogy a nagy nyomorúságnak az időszakában az Antikrisztus fog megjelenni. Egy olyan uralkodó jelenik meg a világban, aki egy globális hatalommal fog bírni, és ez egész világon kifejti a hatalmát és a törekvéseit. Ennek az ideje nagyon limitált. 2-3,5 évről beszélnek a proféciák, hogy amikor megjelenik az Antikrisztus, akkor 2-3,5 évig uralkodik, és azért 2-3,5 év, nem 7 évről beszélünk, mert az első 3,5 év, meg a második 3,5 év között lényeges különbség van. Az Antikrisztus birodalmában, ebben a globális hatalomban, ami kialakul akkor a Földön, az első 3,5 év a békességnek, a biztonságnak és a jólétnek az ideje lesz. Amikor az Antikrisztus mindent elkövet azért, hogy a népszerűségét, a befolyását a világ minden pontján tudja érvényesíteni és hatással tudjon lenni, és az emberek ráfigyeljenek. És úgy tűnik majd sokaknak, hogy ez az Antikrisztus globális nagy hatalom, ez megoldja a problémákat, és milyen jó, hogy itt élünk, és milyen jó, hogy ilyen vezérünk van. De aztán jön a második fele ennek a nagy nyomorúságnak, tehát a második 3,5 év, és a második 3,5 évben radikálisan változnak a dolgok. A Biblia azt mondja, hogy a második szakaszban az Antikrisztus vált, és kialakul egy olyan diktatúra, amiről azt mondja Jézus, hogy soha nem volt még a Földön olyan erős és olyan hatalmas diktatúra, mint amikor az Antikrisztus uralkodik az uralmának a második felében, tehát a második 3,5 évben. Hogy megértsük ennek a hátterét, azt kell látni, hogy a Jelenések 12.12-ben szintén egy prófétai üzenet van leírva. Azt mondja, hogy jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Ez a második 3,5 év az Antikrisztus birodalmában tipikusan erről szól, hogy az ördögnek, a sátánnak, vagy Lucifernek, vagy akárhogy is nevezzük, az Antikrisztuson keresztül olyan hatalma lesz, amivel nyomorítja az embereket, és azt mondja itt a proféció, hogy jaj a földnek. Jézus azt mondja, hogy amikor meglátjátok majd, az első 3,5 év után, amikor az Antikrisztus és a hamis proféta és a sátán, ez a hármas, elkezdi erőszakkal kifejteni a hatalmát, és azt mondja Jézus, hogy amikor megjelenik a szent helyen, és elkezdi kérni azt, vagy követelni azt, vagy parancsolni az embereknek, hogy engem kell imádni, akkor azt mondja Jézus, ez egy fontos jel, és akkor meneküljetek. Mert itt kezdődik ez a hatalmas nagy diktatúra, ami nagyon kemény lesz, és nagyon pusztító lesz, ami soha nem volt még a Földnek az életében, a Földnek a történelmében. Pedig azért valljuk be, mindenféle diktatúrák, nehéz időszakok azért voltak már a történelemben. De ami ekkor lesz, az egyikhez sem hasonlítható. Tehát ennek az időszaknak az üzenete az, hogy menekülj. Mert az utolsó pillanatokban még az ördög mindent elkövet, hogy az Isten munkáját lerombolja, hogy tönkretegyen mindent, és a hatalmát vitogtassa. De nem ez a vég. Van egy jó hírem. Jézus proféciájában tovább mennek a dolgok, és azt mondja Jézus, hogy továbbra is abban az analógiában megyünk, hogy a várandós asszony vagy a szülőnő fájdalmai, hogy lehet, hogy már ott vagyunk a szülőszobában, lehet, hogy nem sokan már a szülésig, de nem itt van a vég, hanem a szüléssel fejeződik be a folyamat. És Jézus Máté 24-29-30-ban azt mondja, hogy közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. És ekkor feltűnik az ember fiának a jele az égen, és akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. A szülést, mármint a világkorszaknak a változását, egy ilyen kozmikus, erős jelenségek fogják kísérni majd. Jézus azt mondja, hogy mindegy, hogy hol élsz a világon, mindegy, hogy északon, keleten, nyugaton, bárhol vagy délen, bármilyen eldugott helyen, amikor a szülésnek az eseményei beindulnak, olyan kozmikus jelek lesznek, amit mindenhonnan lehet látni. Mindenki észreveszi, hogy megtörténik a szülés, és Jézus Krisztus megjelenik hatalommal és dicsőséggel. Tehát azt mondja Jézus, hogy ennek a jelen világkorszaknak a végén ott lesz majd egy nagy nyomorúság, ami azért radikálisan más lesz, mint a világunk más időszakaiban átélt és megtapasztalt események. Előjelek voltak már, de ez már az igazi lesz. És az igazi megoldást és a korszaknak a változását az hozza, hogy Jézus megjelenik újra, ahogy megígérte a tanítványoknak, hogy én elmegyek, de ne féljetek, mert visszajövök hozzátok. És azt kell mondani, hogy amilyen biztos, hogy Jézus eljött erre a világra, megszületett erre a világra, és Jézus messiásként itt töltött éveket, és bevégezte a küldetését, olyan biztos, hogy ő vissza fog jönni, és mindaz, amiről beszélek, ez valóság lesz. Tehát a szülés megtörténik, és Jézus hatalommal és dicsőséggel vissza fog jönni, közben kozmikus jelek kísérik majd. És most szeretném ketté választani azt, hogy ki hogy éli ezt meg. Ugyanis a hívő emberek, a Krisztusban újjászületett hívő emberek, az igaz keresztények teljesen másképp élik meg Jézusnak a megjelenését, mint azok, akik nem hittek Jézusban. Sőt, ebben a korszakban, az Antikrisztusnak az időszakában azok az emberek, akik elkötelezték magukat az Antikrisztus felé, vagy fölvették az Antikrisztusnak a jelét, vagy imádták az Antikrisztust, teljesen másképp fogják megélni Jézus Krisztusnak a visszajövetelét, vagyis a szülésnek a valóságát. Hát először hadd bátorítsam azokat, akik újjászületett hívő emberek, most nagyon-nagyon figyeljetek, hogy mi következik akkor. Tehát amikor a szülés pillanata történik, és ezek a kozmikus jelek beindulnak, mennyei erők fognak megnyilvánulni, akkor azt mondja a Biblia az 1 Tesszalonika 4:16-17-ben, hogy a mennyben fölhangzik a riadó hangja, tehát a szülést jelző riadó hangja, Jézus visszajövetelének a kezdete, megszólal a főangyal, és az Isten harsonája is megszólal, és maga az Úr, vagyis Jézus Krisztus fog alászállani a mennyből, és ahogy Jézus alászáll a mennyből, akkor még nem jelenik meg a földön, csak megjelenik a levegő égben, a kozmikus jelek kíséretében. Azt mondja Pál apostol itt a proféciában, hogy először, ahogy ez megtörténik, feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Mindenki, aki Krisztusban hitt és úgy halt meg, azok a pillanat alatt föltámadnak, és azt mondja, hogy és mi, akik megmaradunk, vagy akik élünk, vagy nem élünk, nem tudom, de akik akkor élnek, egy másodperc töredéke alatt átváltoznak, a fizikai testük átalakul egy szellemi testé, és azt mondja Pál apostol, hogy elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vagyis az történik a szülésnél, Jézus Krisztus visszajövetelénél, hogy akkor élő újjászületett hívő emberek egy pillanat alatt elváltoznak, és fölmennek Jézus fogadására a levegő égbe, vagy a mennybe, vagy a dicsőségbe, és akik korábban meghaltak, és az Úrban haltak meg, azok is föltámadnak, és együtt ott leszünk az Úrral. És tudjátok, mi lesz ott? Valami fantasztikus dolog. Szintén a proféciák beszélnek arról, hogy miután az elragadtatás megtörténik, azonnal kezdetét veszi a báránynak a mennyegzője. Az a nagy esemény, amin részt vesznek mindazok, akik Krisztusban újjászülettek, Ádám Évától kezdve egészen addig a pillanatig, amíg az elragadtatás megtörtént. Ott lesznek az angyalok, ott lesz maga Jézus Krisztus, a mindenható Isten, a Szentlélek, a Szent Háromság. És ez a bárány mennyegzője valami fantasztikus nagy fogadás lesz, ahol Jézus Krisztus fogadja a szentjeit, az övéit. Ha ebbe belegondolsz, hogy milyen fantasztikus lesz majd ott, lehet, hogy kaptál már különleges helyekre meghívást, vagy nagy emberekkel találkozhattál, talán mindenkinek vannak különböző élményei, amikor úgy érezted, hogy megtiszteltetés volt ott lenni. Én is átéltem ezt sokszor. De gondolj bele, amikor maga a Teremtő Isten, maga a megváltó, a Messiás Jézus Krisztus van ott, és az Isten szent lelke van ott, a Szent Háromság ott fogad bennünket, és ott leszünk a bárány mennyegzőjén, és ünnepeljük a Messiást, aki meghalt a bűneinkért, hát az nem semmi. Az egy olyan fantasztikus dolog lesz, ami meghatározza az életünk következő szakaszát. Tehát amikor megtörténik a szülés, és Jézus elindul a mennyből, akkor a Krisztusban hívő újjászületett emberek ezt fogják átélni. De nem csak ez történik, hanem miután véget ér a bárány mennyegzője, és azt ne kérdezzétek meg, hogy ez mennyi ideig fog tartani, nem tudom. De valamikor elkezdődik, és valamikor vége lesz. És Jézus utána már nem csak a levegő égbe jelenik meg, hanem a kozmikus jelek kíséretében megjelenik a földön a szentjeivel együtt, vagyis mindazokkal együtt, akik ott voltak a báránynak a mennyegzőjén. Készülsz erre? Hogy ott legyél a bárány mennyegzőjén, és amikor Jézus valóságosan megjelenik itt a földön, akkor a kíséretében te is ott legyél. Mert azt mondják a proféciák, hogy ez így lesz. Pál apostol arra bátorítja a tesszalonikai gyülekezetet 1 Tesszalonika 3:13-ban, hogy erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Vagyis Pál apostol még ennek a jelen világkorszaknak a legelején, amikor ő élt és végezte a szolgálatát, azt mondja a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy ti itt és most éljetek szentül, és higgyétek el, hogy megéri, és ne felejtsétek el, mert hogyha így éltek, hogyha Krisztusban élitek az életeteket, igazi keresztényként élitek az életeteket, akkor majd amikor Jézus vissza fog jönni újra, akkor te is ott leszel vele. És hadd mondjam ezt most itt neked, vagy a budaörsieknek, vagy mindenkinek, aki követ bennünket, hogyha te újjászülettél, És ott vagy a Krisztusnak a közösségében, megvan bocsájtva a bűnöd, akkor részed lesz az elragadtatásban, részed lesz a bárány mennyegzőjében, és részed lesz abban, hogy Jézus dicsőséges seregével meg fogsz jelenni. Hogy te is ott leszel benne. És miután ez megtörténik, tehát Jézus visszajön a szentjeivel együtt és a szent angyalaival együtt, elkezdődik valami nagyon-nagyon különleges dolog itt a földi valóságban. Ezt pedig úgy nevezik a bibliai proféciák, hogy az Úr napja. És az Úr napja pedig nem más, mint az ítéletnek a kihirdetése. És áttérünk arra az oldalra, hogy a szülést, Jézus Krisztus visszajövetelét hogyan élik meg azok, akik elutasították a megváltást, akik nem hittek Jézusban, nem kérték a bűneik bocsánatát, vagy abban az időszakban, a nagy nyomorúság időszakában elkötelezték magukat az Antikrisztusnak, fölvették az Antikrisztus jelét és imádták. Azoknak egy ítéletnap vár, az Úr napja az nem más, mint az ítéletnapja. Cselekedetek 17.31-ben ezt mondja a Biblia. Azért rendelt egy napot, mármint Isten, melyen igazságosan ítéletet mond az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy föltámasztotta őt. Ki tudjuk találni, hogy ki ez? Hogy kin keresztül ítéli meg a mindenható Isten ezt a világot? Azon keresztül, akit ő föltámasztott, vagyis Jézus Krisztuson keresztül. És Jézus visszajön és megítéli a világot, vagyis az Úr napja, az ítélet napja elkezdődik. Hadd idézzek egy másik proféciát is, amikor Jézus megjelenik. Erről már profétált Énók is. Énók nem is ebben a jelen világkorszakban élt, hanem egy korábbiban. Azt tudjuk a Bibliából, hogy Ádámtól számítva a hetedik nemzedéknek a képviselője volt. A teremtés után nem sokkal élt Énók. Tudjuk róla, hogy ő egy igaz ember volt. Isten hívő ember volt. És Énoknak a proféciája így hangzik, amit Júdás ír le, hogy ezekről is profétált Énók, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt. Íme eljött az Úr szent seregeivel együtt, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösként ellene szóltak. Vagyis Énok proféciája miről szól? Ő nagyon korán már látta azt, hogy ennek a jelen világkorszaknak a végén, a szülésnek az eseményében mi következik? Hogy Jézus eljön a szentjeivel együtt, megítéli a földet, és az istentelenséget fogja megítélni. Azokat az embereket, akik az istentelenségben élték meg az életüket. A szavaikban, az életükben, a tetteikben az istentelenség volt a jellemző. Az ítélet tehát meg fog valósulni. És talán érdemes most egy pillanatra itt megállni, és azt mondani, hogy ha nem szeretnél az ítéletnek a részese lenni, mármint az ítélet ne a te oldaladon legyen, ha szeretnél ebből megmenekülni, akkor az istentelenség helyett válaszd az Istent, az Isten félelmet és az Istennek a tiszteletét. Mert ez az ítélet meg fog történni, és azt tudjuk a proféciákból szintén, ami úgy világít nekünk, akármilyen sötét van körülöttünk, és akármennyire bizonytalan eltévedni, de mint egy sötétben világító fényforrás, ezt mondják a proféciák, hogy az ítélet az két helyszínen fog bekövetkezni itt a Földön. Az egyik helyszín az nem más, mint Jezreel síksága. Ez Izraelnek az északi, jelenleg Izraelnek az északi részén van, és ott történik meg majd az a bizonyos harmegedoni csata. Az ítéletnek az egyik része ebben történik meg, hogy Isten megítéli a népek és nemzeteknek azt az összefogását, amivel az Istennek a népét akarják eltörölni a föld színéről. Vagyis Izrael ellen támadnak. És Isten ezt megítéli, és mielőtt megtörténne a nagy terv, amit ők kitaláltak, ami mögött ott van az ördög, előtte Isten lerendezi, megítéli őket, és a népét pedig felszabadítja. Tehát ott lesz ez a harmagedoni csata, amiről a Bibliában több helyen olvashatunk proféciákat, de a Jelenések 16-16-ban is nagyon világosan le van ez írva. És ezt követően, mikor ez megtörténik, akkor egy másik helyszínen folytatódik az ítélet, és ezt pedig a Zakariás 14 alapján, vagy más proféciák alapján tudjuk, hogy Jézus, megjelenik a dicsőséges Jézus, ahogy visszajött a mennyből, a csata után megjelenik Jeruzsálembe, és az Olajfák hegyére teszi a lábát, és ott mindenféle földrajzi átalakulás fog történni. Az Olajfák hegye ketté nyílik, aztán észak és délre elmozdul, és Jézus elkezdi ott a következő ítéletet, ami a népeknek az ítélete lesz. Mindezekről most nincs időm beszélni, majd a következő vasárnap folytatjuk ezt a témát, és akkor kitérek ezekre. De ezeknek az eseményeknek a megtörténte fogja lezárni ezt a jelen világkorszakot. Tehát a nagy nyomorúság lesz a legnagyobb jel, és ezt követően a szülésnek az eseménye Jézus visszajövetele és az ítélet, illetve az újjászületett keresztények számára pedig az elragadtatás, a bárány mennyegzője és Jézus kíséretében ott lenni a dicsőséges visszajövetelnél. Mindezt elmondtam, és ha sikerült követni a prédikációt, akkor hadd kérdezzem meg, hogy te, aki hallgatod most, vagy követed ezt az Isten tiszteletet, szerinted most hol tartunk? Ha jelen világkorszakot nézzük, és ezt az ábrát, amit mutatok, tudjuk, hogy már Jézusnak a születése, a halála és feltámadása megtörtént. Tehát ezen túl vagyunk, elkezdődött ez a jelen világkorszak. Jézusnak a dicsőséges visszajövetele még nem történt meg, tehát még nincs vége ennek a világkorszaknak. De hol tarthatunk most? Első egyharmadban? A felénél? Második harmadban? Vagy talán nagyon közel a nagy nyomorúsághoz? Szerinted hol tartunk most? Mennyi idő van még eddig? A proféciák világosan mondják azt, hogy a pontos időpontot soha senki nem tudja, hiszen ez nincs kijelentve, ez az Isten titka. Hogy mikor szólalnak meg a mennyben a harsonák, hogy a főangyal mikor adja ki a parancsot, és mikor indul el a mennyei sereg, hogy kísérje a dicsőséges megváltót Jézust, ezt nem tudjuk. De azt mondja Jézus, hogy jeleket figyeljük, és ezek a jelek segítenek. Szóval én nem tudom, hogyha ott a piros pontok közül még egy piros pontot te oda tennél, hova tennéd, hogy most hol tartunk. 2020 az hova esik? Amit én látok, a következő, hogy talán most itt vagyunk valahol. És nem tudom, hogy mennyi van még addig a hány év, hogy a szülésnek a valósága bekövetkezzen, de hogy közel vagyunk, az biztos. Próbáljuk összefoglalni ezt az egészet, amiről most szó volt. Jézus beszél arról, hogy ahogy Noé napjaiban történtek az események, nagyon hasonló lesz ennek a jelen világkorszaknak a végén lévő eseményeknek a sorozata is. Noé akkor élt, amikor véget ért egy világkorszak, és az özönvíz lezárt egy korszakot, és kezdődött egy következő. És most, amikor a mi jelen világkorszakunknak vége lesz, ennek az ájonnak vége lesz, azt mondja Jézus, hasonló dolgok történnek, mint ami Noénál történt, és ez segít nekünk, hogy figyelmeztessen bennünket. 1 Mózes 6.11.12-ben azt mondja a Biblia, hogy Noé napjaiban, tehát annak a világkorszaknak az utolsó időszakában, a föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, tehát az istentelenség az egyre magasabb szintet öltött, és megtelt a föld erőszakossággal, és látta Isten, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért. Tehát volt egy ilyen istentelenségben megnyilvánuló társadalom, az akkori emberek az istentelenségbe teljesedtek ki, és ezt Isten megítélte az özönvízzel, és lezárta. És csak Noét és azok, akik a bárkában vele voltak, azoknak engedte meg, hogy a következő korszak, világkorszakban tovább éljenek. Azt tudjuk, hogy azt látjuk a Bibliából, hogy ennek a jelen világkorszakunknak a vége is hasonló lesz. Az istentelenség, a gonoszság, ahogy erősödik, és az Antikrisztus, a hamis proféta és a sátánnak a munkája nyomán olyan méreteket ölt, hogy Jézus Krisztusnak a visszajövetel és az ítélet erre fog lesújtani, és azt mondja, hogy ez így nem mehet tovább. És ezzel zárul le ez a jelen világkorszak, és következik majd a folytatás egy új világkorszak, amiről majd a jövő vasárnap fogunk beszélni. Máté evangélium a 24.37. versétől Jézus a prófétai beszédében ezt mondja. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak és házasodtak, férjhez mentek, és egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta. Úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őrül a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Mit mond Jézus? Hogy lesznek olyan emberek, akik készek lesznek arra, hogy átéljék a szülésnek a valóságát, hogy Jézus Krisztus visszajövetelében találkozzanak a messiással, és ez örömteli legyen. És talán mondhatjuk azt, hogy az irodában az egyik ember az találkozik Jézussal, és ott lesz a bárány mennyegzőjén, a másik pedig az ítéletre megy. A gyárban vagy az üzemben vannak, akik Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelénél örömet élnek át, és mennek a bárány mennyegzőjére, még mások az ítéletben vesznek részt. Mi lesz a különbség? Vagy hogy lehet fölkészülni erre az egészre? Jézus azt mondja, hogy Noé napjaiban, ahogy az emberek élték az életüket, ezek a mindennapos dolgok, amelyek természetesek és jó dolgok, és hozzátartoznak az életünkhöz, hogy eszünk, iszunk, alszunk, házasodunk, éljük az életüket, végezzük a munkánkat, járunk dolgozni, neveljük a gyerekeinket, ez mind-mind normális. De ez annyira lekötötte őket, és ehhez párult egy istentelenség, hogy mindezt istentelenségben élték meg, hogy egyszerűen nem tudtak azzal foglalkozni, és valahogy teljesen a periférián volt az, hogy jön az özönvíz, meg van Noé, aki mond valamit, de kit érdekel, hogy ő mit mond. Pedig Noénak az üzenete, hogy meg kell térni, mert jön az özönvíz, az egy ilyen prófétai üzenet volt. Egy nagy sötétségben egy pici kis világító fényforrás volt. És aki hit benne, az bement a bárkába. Aki nem hit benne, az észre se vette ezt az egészet, mert annyira el volt foglalva az élet mindennapos dolgaival, hogy azt mondja, hogy nekem nincs időm ilyenekkel foglalkozni. És egyszer csak jött az özönvíz, és akkor már késő volt. Bizonyára mindenki ismeri azt a történetet, vagy kísérletet, amikor egy békát valaki meg akar főzni. Egy élő békát. Tudjuk azt, hogyha egy élő békát beledobunk egy forró vízbe, amilyen lendülettel beledobtuk, a béka olyan lendülettel fog kiugrani belőle. De ha egy békát beledobunk hideg vízbe, akkor ott jól érzi magát, és ha közben elkezdjük melegíteni ezt a vizet, folyamatosan akklimatizálódik, hozzászokik a meleg vízhez, és egyszer már forró víz lesz, és a békát megfőzzük. Ezt a kis példát azért hoztam, ez nem egy prófétai kép, ez nem a Bibliából van, de talán segít abban, hogy megértsük azt, hogy veszélyben vagyunk. Mert ennek a világkorszaknak a legvégén az ördög nem más csinál, mint elhiteti velünk azt, hogy ugorjunk bele a hideg vízbe, az egy nekünk egy kellemes lesz, rendezkedjünk be az életünkben, éljük az életünket, dolgozzunk, gyereket neveljünk, és együnk, ígyunk, és utazzunk, és szórakozzunk, és csináljunk mindent, ahogy nekünk tetszik, csak azt az Isten témát hagyjuk az egészbe. Ne foglalkozzunk az Istennel, vagyis az istentelenségben nyilvánuljon meg az életünk. És közben, ahogy ezt így élik az emberek, különböző országokban, népek és nemzetek, közben az ördög folyamatosan tekeri a gombot, és egyre nagyobb a láng, és egyre melegebb a víz. És nem veszük észre, hogy meg fognak főzni bennünket, hogy tönkre fognak tenni bennünket, és rossz irányba befolyásolnak bennünket. A világ folyamatosan szekularizálódik. Vagyis azt kell látni, hogy folyamatosan az istentelenség felé halad. Az istentelenséget úgy kell érteni, hogy Isten nélkül képzelik el az emberek az életet. Nem kell az Istennek a szava, meg az Istennek a parancsa, meg az utasítása, tudjuk mi, hogy kell csinálni. A szekularizáció tehát nem más, mint az Istent kivonni a forgalomból, és nála nélkül boldogan és szépen és jól élni, legalábbis ezt megpróbálni. A világ e felé halad. És az ördög azt hiteti el, hogy ez normális. Aztán a világról azt is tudni kell, hogy szexualizálódik, vagyis a gyönyörökben, a földi örömökben, vagy a testi örömökben képzeli el nagyon sok mindennek a megoldását. Persze istentelenül, Isten nélkül. És egy harmadik megállapítás a világnak a tendenciájáról, meg az eseményeiről az nem más, hogy a világ az démonizálódik. Vagyis a démoni erők, az ördögnek a munkái, azok a szellemi hatások beépülnek a korszellembe, és úgy befolyásolják az embereket, hogy az emberek észre se veszik, hogy rossz irányba mennek. Vagyis ki kell mondani azt, hogy észre se veszi sok ember, hogy már régen benne van ebben az üstben, egy békaként, és már elég magas a hőmérséklet. És itt most nem a globális felmelegedésről beszélek, hanem valami sokkal veszélyesebb dologról. Hogy egyre nagyobb a hőmérséklet. És én tudom, én is ebben a világban élek, hogy nagyon integrált ez a világunk, és nagyon bonyolult minden. És tényleg nagyon oda kell figyelni mindenre. Nem egyszerű a világ, hanem sok energiát és figyelmet és erőt igényel. De ne felejtsük el, hogyha Isten nélkül próbáljuk az életünket jól élni, az nem más, mint istentelenség. És még ha nagy gonoszságokat is nem teszünk, de mégis istentelenül éljük az életünket. És ezt fogja Jézus Krisztus megítélni, amikor visszajön. És mindenkit arra hívunk, és az Isten igéje mindenütt ezt mondja, hogy térj meg, hogy Jézus ott áll az ajtó előtt és kopog, a szívednek az ajtaja előtt, és várja, hogy nyiss ki az ajtót, és engedd be őt, hogy ne istentelenségben, hanem az Istennel közösségben tud élni az életedet. Hogy vedd észre, hogy az ördög meg akar főzni téged, hogy tönkre akar tenni, és ugorj ki ebből az egészből, és menekülj Jézus Krisztushoz. Én tudom, hogy ez csak akkor veszi észre az ember, hogyha az Isten szelleme megérinti. Hogyha megtérünk és az Isten felé fordulunk, akkor látjuk azt, hogy hú, milyen zűrzavaros volt az életünk, mennyire nem jó irányba mentünk. Amíg valaki ezt nem éli át, nem találkozik az Isten lelkével, nem találkozik az Istennek az üzenetével, vagy az Isten személyével, nem kerül kapcsolatba, addig úgy gondolja, hogy minden rendben van. És talán azt is mondja, hogy az ilyen típusú prédikációk, mint ami most elhangzik, ezzel nem kell ijeszgetni az embereket. És nem ijeszgetni akarunk senkit, hanem figyelmeztetni Jézus Krisztus nevében, hogy az ördög meg akar főzni bennünket, mint egy békát, és ki kell ugrani ebből az egészből, és menekülni kell Jézus Krisztushoz. Ha már Noéról beszéltünk, akkor hadd idézzem Isten igéjét. 1 Mózes 6.9-ben azt mondja a Biblia Noéról, hogy Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, és az Istennel járt. Noé az Istennel járt, még a környezetében ott voltak azok az emberek, akik az istentelenségben élték meg az életüket. Isten nélkül élték meg az életüket. Noé megmenekült, ők elvesztek. Ennek a világkorszaknak a végén ugyanez következik. Aki az Istennel jár, az megmenekül, aki az istentelenségben éli az életét, az el fog veszni. Az meg lesz ítélve. És nem mehet tovább a következő időszakban, a következő világkorszakban. Ahogy Isten Noén keresztül meghívta az embereket, hogy térjetek meg és gyertek, mert itt a megoldás, itt a menekülésnek a lehetősége, úgy most az evangéliumokon keresztül Jézus Krisztus hív mindenkit, hogy gyere és térj meg, változtasd meg az életedet. És talán gondolkoztál már azon, hogy neked is hasonlítani kellene Noéhoz, hogy igaz emberként kellene járni ebben a világban, hogy Istennel kellene járni. És ha már legalább egyszer gondolkoztál ezen, hogy fölmerült benned, hogy meg kellene térni, akkor ez nem véletlen. A Szentlélek már szólt neked egyszer. Most szól másodszor, és arra hív, hogy tedd ezt meg minél hamarabb. Hogy a te életed biztonságban legyen. Sőt, ha a te életed biztonságban van, tudsz beszélni a családodban, a környezetedben, és másokat is meg tudsz menteni. Hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek az országa. Ennek a jelen világkorszaknak a legelején ez volt a fő üzenet. Keresztelő János ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített az Istennek az országa. És ez az üzenet minden korban folyamatosan aktuális, még ennek az egész világkorszaknak vége nem lesz. Térjetek meg, mert elközelített az Istennek az országa. Tehát mindenkit arra hívunk, hogy ne legyél megfőzött béka, hanem legyél megváltott ember, aki az Istenhez kapcsolódik, aki az Istennek a tiszteletében és az Istennek a követésében éli az életét. Hadd hívjalak arra benneteket, hogy imádkozzunk ezért. Talán életedben először imádkozol most, talán sokat szóra. De imádkozz azért, hogy hűséges legyél, hogy Krisztus mellett, Krisztus oldalán tud végigélni az életedet, és majd a dicsőségben is ott legyél vele. És imádkozz azért, ha még ez nagyon távol van tőled, hogy Uram Istenem, én meg akarok térni. Mondd ki ezt. Imádkozzunk. Urunk, tudjuk, hogy a profécia az igaz, amit te kimondtál, az úgy van, abból nem fog elveszni semmi, egy vesző sem, vagy egy betű sem, 100%-ban be fog teljesedni minden, amit te kijelentettél. És ezért imádkozom, Uram, azért, hogy mindazok, akik hallják, olvassák, vagy értesülnek a menny örömhíréről, az evangéliumról, Uramat, hogy tudjanak megtérni hozzád, akár most ezekben a pillanatokban, akár később, és imádkozunk azokért, akik korábban ezt megtették, Uram, hogy áld meg mindazokat az embereket, akik rád figyelnek, akik téged akarnak követni. Imádkozunk azért, hogy töltsd be őket a te Szent Szellemeddel, hogy igaz legyen rájuk, ránk, valamennyünkre, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül, és nem akarunk, Uram, sodródni jobbra-balra, és nem akarunk olyan irányba menni, ami gonosz, ami rossz, ami istentelen, hanem ki akarunk tartani melletted, akarunk figyelni arra a kis fényforrásra, ami a te szavad, ami helyes irányba vezet bennünket. Kérjük ezt az áldást, Uram, mindazokra, akik a te nevedet segítségül hívják, és könyörülj azokon, Uram, akik még távol vannak tőled, hogy bűnbánatra tudjanak jutni, és el tudják azt mondani, hogy Uram, bocsáss meg nekem bűnösnek. Uram, kérünk téged, hogy végezz ezt a munkádat, árasz ki szent lelkedet azokra az emberekre, családokra, népekre, nemzetekre, ahol még szükség van erre, Uram, ahol az istentelenség van jelen. Jelenj meg, Uram, és a te áldásod tudjon megnyugodni azokon az embereken, és erre vágyunk, és ezt kérjük tőled. És köszönjük, hogy te ezt megteszed. Hálát adunk mindenért, Urunk, a te nevedben. Amen.